Egyenesen. Lazuljunk el, üljünk el egyenesen, érezzük az energiákat a testben és a tudatban. Jól esően helyezkedjünk el a helyünkön, a meditáció testhelyzetünkben. Engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket, azok csak gondolatok, nincs súlyuk. Eszméljünk föl itt a jelenben, a jelen valóságban. Meditáció testhelyzetünk belső jóleső érzetében. A légzésünk érzetében. Oldódjunk a kilégzéssel. Újra és újra egyre mélyebben lazuljunk el és oldódjunk minden egyes kilégzéssel. Esően lélegzünk, érezzük át a légzés, ott a örömet. Jól esik belélegezni, föltöltődni energiával. Aztán jól esik kilélegezni és oldódni. Aztán megint jól esik belélegezni, föltöltődni kellemesen. Érezzük, hogy föltöltődünk, egész lényünk vitalizálódik, töltődik. A világ mindenség gyógyító, ragyogó energiájával. És aztán kilégzéskor érezzük, hogy ellazulunk, oldódunk, kellemes oldottság érzet. Minden görcsünktől, minden negativitástól megszabadulunk, oldódunk. Keménységtől, durvaságtól, mindez testérzettel, nem gondolattal, tehát nem vizet. vizualizáljuk az oldást, hanem testérzettel átéljük, hogy ténylegesen megtörténik az oldódás. Az oldottság érzete lép föl. Tehát az öt erő gyógyító meditációjával foglalkozunk, aminek a lényege gyógyítás fénnyel, és ennek a gyógyító módszernek az alapja az a szemlélet, hogy minden jelenség fény jelenség. Tehát amikor a világról beszélünk, akkor a jelenség világról beszélünk. És itt át kell értékelnünk a régi szemléletünket, amely azt tanította nekünk, hogy a világ dolgokból áll, tőlünk és egymástól független dolgokból. Ezzel szemben a tudatépítés ösvényén a jelenségekről beszélünk. Jelenségekről. A jelenség és a dolog között az a különbség, több különbség is van, alapvető különbségek, hogy a dolog fogalma nem foglalja magában azt, hogy a dolog hat ránk. Ezzel szemben a jelenség az azt jelenti, hogy valami megjelenik. Mit jelent ez, hogy megjelenik? Az azt jelenti, hogy ott van egy tudat. Jelen van egy tudat, ami észleli. Tehát eleve a jelenség fogalmában benne van az, hogy a jelenség és a tudat kölcsönösen függ egymástól. Amikor dologról beszélünk, ugye materialista szemlélettel, akkor úgy gondoljuk, hogy dolog független tőlünk, független minden mástól, önmaga erejéből, önmaga által létezik. Ezzel szemben a jelenség fogalma magában foglalja azt, hogy a jelenség a tudattal összefügg, az észlelő tudattal. Tehát egy teljesen új szemlélet. Emellett a jelenség, ahogy a tibetiből lefordítva, nangwa, tibetül nangwa, az egyben azt is jelenti, hogy fény. Fény. Tehát a jelenségek természetét, ha kutatjuk, megvizsgáljuk közelről, akkor azt látjuk, hogy ezek fény jelenségek. Kérdés az, hogy mi ez a fény? Mi ez a fény? Ugye, amikor a fényről beszélünk a tudatépítés ösvényén, akkor a fénynek két fő aspektusa van. Van a hétköznapi, a viszonylagos aspektus, ugye, amit látunk, látjuk a jelenségeket, látjuk a fényt, érezzük a nap melegét a bőrünkön, látjuk a világosságot, látjuk a színeket, látjuk a formákat, stb. De emellett van egy úgynevezett végső, vagy abszolút aspektusa is a fénynek. A fény, abszolút aspektusa pedig a mi tudatunk tiszta fénye. És a tanítás azt mondja, hogy minden viszonylagos fényjelenség ennek a tudat végső, vagy abszolút tiszta fényének a megnyilvánulása. Tehát ez az alapvető szemlélet. És akkor megértjük, hogy hogyan lehet gyógyítani fénnyel. Miért lehet gyógyítani fénnyel? Tehát a megvilágosult tudat tiszta ragyogásának a megnyilvánulása az összes jelenség, így az egészség is és a betegség is, az összes tüneteivel és alakjaival. Hát ez mind a megvilágosult tudat tiszta fényének a megnyilvánulása különböző szinteken és módokon tiszta, és tisztátalan, finom és durva szinteken és módokon. Tehát végső soron minden a tudat fényének a megnyilvánulása. Most ezt nagyon egyszerűen lehet ugye érzékeltetni. Gondoljunk az álomra, amikor alszunk, akkor mi történik? Látunk dolgokat, látunk nagyon konkrét dolgokat, ugye, embereket, állatokat, házakat, természetet, eget, földet, bármit, mindenfélét látunk, tisztán, világosan, színesek ezek, mozognak, élnek, tehát egy teljes élő világot látunk álmunkban, ami igen erőteljesen is ugye jelentkezhet, tehát sokszor az álmok rendkívül erőstek, intenzívek. Tehát nem valamiféle gyönge és pislákoló dolgokról van szó, hanem sokszor nagyon, nagyon is intenzív történések, események, élmények jelennek meg álmunkban. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az álomvilág az kevésbé eleven, vagy kevésbé hatásos, mint az ébrenléti világ. Sokszor épp olyan fordítva van. Sokszor egy olyan álmot látunk, amit évekig nem tudunk elfelejteni, vagy egész életünkben nem felejtjük el, míg a hétköznapi eseményeinket közül nagyon kevésre emlékszünk. És hát mindenki tudja, aki csak álmodott már, hogy az álmot a tudat teremti. Tehát fény van, világosság van álmunkban, ez a tudat belső ragyogása. Ragyogásának a megnyilvánulása. Ja. Tehát a tudat belső ragyogásának a megnyilvánulása jelenség form alakban, tehát ezek mind jelenség. Ugyanúgy, mint az ébrenléti valóságban, ezek a jelenségek, tehát a viszonylagos aspektusa, ugyanúgy a tudat fényének ez is. És ugye, amit a tudat végső, vagy abszolút fényének nevezünk, azt ugye a manapság a halálközeli élmények leírásából ugye ismerhetjük, amikor is mindenki olvasott, hallott ilyeneket, elmesélik a halál küszöbéről visszatértek, hogy egy olyan fény jelent meg nekik, amelyben teljesen elvesztették a külön válás, váltságuk érzetét, tehát tökéletesen oldódnak ebben a fényben, és a fény mindent betölt, és nincs többé az, hogy ez én vagyok, az ott a fény, én nézem a fényt, ez teljesen megszűnik, feloldódik. Tehát azonosulunk ez a fénnyel, nincs különbség köztünk, önmagunk és a fény között. Tehát ez ugye egyfajta megélése, illetve hát leírása a tudat végső vagy abszolút fényének. És végső soron a tanítások szerint minden ebbnek a fénynek a megnyilvánulása, akár álomban, akár a hétköznapi ébrenléti valóságban. És aztán természetesen meditációban is ezzel a fénnyel dolgozunk, a tudat fényével, a tudat belső fényével. Tehát a tudat fénye, a végső fény, az megfoghatatlan, leírhatatlan, végtelen, mindent betöltő, mindent átragyogó, és egy, ugye a leírások szerint olyan, hogy mondjam, magával ragadó, mint lehengerlő, erőteljes élmény, amely, tehát a tökéletes föloldódás élménye és boldog föloldódás, boldogság, szabadság, olyan érzéseket tartalmaz ez a fény, amelyek a hétköznapi életben, ugye csak nyomokban, halvány vetületekben vannak jelen. Tehát a fény nem csak fény, hanem a fényben nagyon sok érzés van. Érzés. Tehát a fény velejárója az érzés, ugyanúgy, mint a fény viszonylagos, tehát a jelenségekben történő megjelenésénél is, ugye a jelenségeket meg lehet fogni, érezzük a halmaz állapotukat, az érintésüket, a melegségüket, a hidegségüket, stb. Tehát ezek érzések, amelyek követik a fényt. Ez nem két különböző dolog. Tehát a tudat fénye megnyilvánul, azután érzésekben is a különböző érzékszervi érzésekben is, tehát látványban, hallásban, hangokban, ízekben, illatokban, tapintásokban. Ez mind a tudat fényének a végső soron, a tudat fényének a megnyilvánulás. Ugyanúgy, ahogy álmunkban is érzünk, ugye meg tudunk fogni dolgokat, tapasztalni tudunk, látunk illatot, akármit érezhetünk. Hangokat hallunk, stb. Ez mind ugye a tudat fényének a megnyilvánulása. Tehát azt mondhatjuk, hogy a jelenségvilága tudat kivetítése, kivetülése. Ugye a tudatépítésben úgy gondolkozunk, hogy ugye egy példával élve, hogy a tudat olyan, mint egy vetítőgép, tehát a fény a tudatból jön, és a jelenségek olyanok, mint a vetített képek. De ezek a vetített képek ugye a tudatból vetülnek ki. Tudatból vetülnek ki. Nos, tehát itt ugye eljutunk ugye a boldogság, szenvedés, egészség, betegség kérdéséhez, mert ezek is jelenségek, amik a tudatból vetülnek ki. Tehát a tudat vetíthet betegséget, a tudat vetíthet egészséget. Tudat vetíthet boldogságot, a tudat vetíthet szenvedést. Amikor ez a fény eredendően tiszta és ragyogó, egészséges fény, ami a tudatunk természete, amikor ez elszennyeződik, és elferdül, eltorzul. Valamilyen módon akkor jelenik meg a fény, mint dolgok. Hát a tudat elferdíti a fényt, és dolgokat csinál belőle. Nem érti a fény természetét, hanem elkezd spekulálni. És végül is kitalálja magának, hogy hát ez nem is fény, hanem ezek dolgok. Mert ezeket meg lehet fogni, ezek érezhetők, tapinthatók, stb. Stb. Tehát így a tudat elidegenedik a saját belső ragyogásától, és egy zavaros, és mondhatjuk, hogy elidegenedett módon viszonyul hozzá. Hát ebből születnek a problémák, ebből születik a szenvedés minden fajtája. Tehát egy meditáció szöveg mondja, egy tantrikus szöveg. A kék, fehér, sárga, vörös és zöld fények önvalójának megragadása folytán megnyilvánultak a tér, a víz, a föld, a tűz és a levegő durva világi elemei. Ja. Tehát ez ugye itt a probléma, itt kezdődik a probléma. Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy ugye kezdettelen idők óta ahhoz vagyunk szokva, hogy sohasem ismerjük föl a fény valódi természetét, vagyis a tudat tiszta fényének a valódi természetét, hanem mindig az úgynevezett önvaló megragadásán keresztül viszonyulunk ezekhez. Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy dologi módon viszonyulunk hozzá. Amikor látunk egy zöld valamit, akkor az nekünk egy dolog, egy zöld dolog. Ugyanígy, amikor látunk egy piros valamit, az mindig egy dolog, egy piros dolog. Még ha fényt látunk, az is azt mondjuk egy piros fénysugár, egy zöld fénysugár, tehát az mindig egy olyan dolog, ami tőlünk független, tőlünk külön választott, elválasztott. Tehát nekünk ez a természetes, mondjuk így, hát ugye igazából nem természetes, elferdült, de mi úgy érezzük, hogy természetes ugye, viszonyulásunk, reakciónk. Akkor látunk valami külön egy fényt, vagy egy fényjelenséget, akkor mi azt nem mint a tudat fényének a kivetülését látjuk, nem arra gondolunk, hogy ez az, hanem arra gondolunk, hát ez egy zöld golyó, vagy egy sárga négyzet, ugye egy fehér korong, egy vörös háromszög, stb. Stb. Igaz? Tehát itt kezdődik a baj, itt veszítjük el a fonalat, itt esünk tévedésbe. De ez annyira mélyen bennünk van, hogy ugye ezt nagyon nehéz feloldani. Viszont ettől függetlenül a fény ott van. És ezt ki lehet használni. Tehát visszafordítjuk a folyamatot, és ki lehet használni. Tehát mi, amikor azt mondjuk, hogy sárga fény, és akkor hozzá gondoljuk, hogy sárga négyzet, ja, akkor visszafordítjuk a folyamatot, és azt mondjuk, hogy igen, akkor sárga négyzet segítségével, mivel mi ugye így tudunk csak gondolkozni, ugye az abszolút fényt azt ugye nem tudjuk felidézni, azt nem tudunk viszonyulni, viszont tudunk egy sárga fény négyzethez viszonyulni, nagyon is, és így azután a sárga fény négyzet ezen keresztül tudunk viszonyulni ahhoz a sárga fényhez, amely igazából a tudat fénye, és ki tudjuk használni a tudat gyógyító erejét ezen keresztül. Most ugye a sárga és a négyzet, ezek nem önkényesen kialakult dolgok, kialakított dolgok, hanem ezt megvilágosult mesterek ugye adták át nekünk, tehát ők ugye a megvilágosulás tapasztalásában kapták meg ezeket a jelképeket, azt mondták, hogy ugye a sárga az a föld színe, és a négyzet ugye pedig a föld jelképe, és így tovább az összes többi erőelemmel, tehát ilyen módon ugye az ő segítségükkel, a megvilágosult mesterek segítségével, ugye tudjuk visszafordítani a folyamatot, és tehát kapcsolatot tudunk fölvenni a tudat tiszta fényével a jelképeken keresztül. Jelképeken keresztül, jelképek segítségével, és így hozzáférünk a tudat gyógyító, tudat fényének gyógyító erejéhez. Ja? Tehát ezt így kellene megértenünk. De ha ez túl nehéz, és nem értjük, akkor is, ha valaki ezt nem érti, akkor is pusztán azáltal, hogy végzi a gyakorlatot, meditál a sárga négyzeten, a vörös háromszögön és a többin, ugyanúgy hat a gyakorlat. Tehát ha nem értjük, akkor is. Ha értjük, az ugye jó, mert mélyebben meg tudjuk érteni dolgokat, de elég, hogyha az ember ugye a teljes szívével, lelkével, intuíciójával ráhangolódik ezekre a jelképekre, és azok hatnak, gyógyítanak. Tehát ezt a meditációt így kell nekünk megértenünk, így kell megértenünk. Nos, hogyan idézzük föl ezeket a jelképeket és fényeket? Amikor a fényhez vagy bármely egyéb gyógyító eszközhöz folyamodunk, fel kell idéznünk egy képet vagy egy személy jelenlétét, át kell éreznünk annak jótékony tulajdonságát, és bíznunk kell gyógyító erejében. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember ne technikailag viszonyuljon ezekhez, hanem nyissa meg az egész lelkét, tehát az intuíció nagyon fontos a vizualizációkban. Intuíció, tehát egy lelki, teljes lelki ráhangolódás, ne csak egy felszínes technikát lássunk a gyógyításban, vagy a meditációban, hanem, mert ezzel ugye korlátozzuk magunkat. Hanem nyissuk meg magunkat, és tehát egyfajta intuitív átélése a adott fényeknek, illetve jelképeknek. Ez az, ami hatékonyá teszi a meditációt. Tehát át kell éreznünk annak jótékony tulajdonságait, és bíznunk kell a gyógyító erejében. A fény felidézéséhez használjuk fel alkotó képzeletünket, hogy a számunkra leghatékonyabb módon jelenjék meg. Tehát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy kapcsolatba lépünk a fénnyel, kapcsolatba. Megnyitjuk magunkat a fény felé. Ez nagyon fontos. Tehát ne valamiféle elidegenült módon jelenítsük meg ezeket a jelképeket magunkkal szemben, hogy nekünk ezekhez semmi közünk, hanem nyissuk meg magunkat. Nagyjából úgy, mint amikor az ember ugye kiül a napra. Kiül a napra, tavasszal vagy nyáron, élvezi a nap melegítő sugarait, a fényét. Tehát az ember megnyitja magát. Esetleg le is vetközik, tehát teljesen megnyitja magát, levetközik, kiül, kifekszik a napra. Miért fekszünk ki? Nem azért, mert ott van a nap, itt vagyok én, hanem azért, mert onnan a napból jönnek melegítő sugarak, gyógyító sugarak, és én azokat magamba fogadom, igaz? Tehát hasonló módon viszonyuljunk a vizualizált jelképekhez is. Ahogy előre haladunk a gyakorlásban, észrevesszük majd, hogy egyre jobban és erőteljesebben tudjuk megjeleníteni a fényt. Sokat segíthet rajtunk, ha elképzeljük, hogy fény özön záporozik ránk. Tehát ez, amit mondtam, ugye, mint ahogy amikor kiülünk a napra, engedjük, hogy hassanak ránk ezek a fények, ezek a jelképek, hassanak ránk. A fény ránk ragyog, és mi befogadjuk a fényt. A fény gyógyító melegével elárasztja a testünket, beragyogja a tudatunkat, nyitottságot és megnyugvást kölcsönös mindennek, amit megérint. Ja. Érezzük át, hogy teljesen megtölti a testünket és a tudatunkat, áldást, békességet, egészséget hozva ránk. Melengeti és gyógyítgatja fájó pontjainkat, fénnyé és békességé oldja szenvedéseinket. Minden testrészünk, minden egyes sejtünk játszik könnyedséggel, fénnyel telítődik. Ja. Tehát ilyen módon dolgozzunk ezzel a fénnyel. Ja, és általában a vizualizációkkal. Általában. Tehát, hogyha az ember istenség meditációt végez, akkor is ezek alapvető dolgok. Tehát megjelenítünk ugye Buddhákat magunkkal szemben, vagy valahol ugye fejünk fölött, vagy akár a testünkben. Ugyanez a lényege a vizualizációnak. Tehát a vizualizáció, fényjelenség és a fény a mi tudatunk fénye. Az nem valami külső dolog, nem egy fényforrás, egy tőlünk független külső fényforrás, bár mi annak jelenítjük meg. Tehát ez ugye természetesen ugye annak jelenítjük meg, de ugyanúgy, mint álmunkban, ugye, amikor külső fényeket látunk, akkor ugye fölébredés után egyértelművé válik, hogy azok nem külső fények voltak, bár annak tűntek. Tehát az mind a tudatunk fénye volt. Tehát ugyanúgy hasonló módon ezzel a tudattal végezzük a vizualizációkat is. Úgy tűnik, mintha ugye ezek a dolgok tőlünk függetlenül a térben lennének, és a saját fényükkel világítanának, de alapjában véve tudjuk, hogy végső soron ez mind a mi tudatunk fénye. És a mi tudatunk fénye, az pedig azt jelenti, hogy az vagyunk mi. Tehát végső értelemben, a végső természetünket tekintve, az vagyok én. Én a tudatom fénye vagyok. Ja. Tehát egy azonosulási kérdés ez. Tehát a vizualizációkról ennyit. Van valakinek kérdése, vagy megjegyzése? Hozzáfűzni valója, ellenvetése, kritikája. Ez egy teljesen új szemlélet, ez ugye, ha valaki ebbe bele akar menni, ez egy nagyon nagy dolog, mert nem muszáj bele menni, tehát lehet csak úgy, mint ahogy mondtam, használni, hogy megjelenítem a képet, és akkor is hat, és megnyitom magam. Tehát ez fontos ez a, hogy mondjam, a interaktivitás, igaz? Úgy hívjuk ezt, interaktivitás. Ugye az ember egyfajta odaadással, bizalommal megnyitja magát. Tehát elfogadjuk, bizalommal megnyitjuk magunkat. Most ugye, mivel hogy a mi tudatunk az tele van mindenféle materialista képzetekkel, ezért hasznos dolog, hogy az ember meg is értse, hogy ez nem csak egy trükk, nem csak egy érthetetlen technika, ami vagy működik, nem tudni, hogy hogy van, hanem látjuk, hogy van egy mögötte egy valóságos szemlélet. Ha a szemlélet el tudjuk fogadni, ugye nagyon segít természetesen az a, ugye abban, hogy bizalommal meg tudjuk nyitni magunkat. Igaz? Tehát ezért van hozzá ez a mélyebb magyarázat. De ha nincs rá szükségünk, hanem feltétel nélkül meg tudjuk magunkat nyitni, és hogy mondjam, el tudjuk ezeket a dolgokat fogadni, akkor nem is szükség magyarázatra. Igen?
Az lenne a jó én pontra volna ennek kapcsolatban, hogyha ez folyamatosan működne az emberben, ugye mert maga a biológiai létezésünk is az ötelem működéséről áll össze, tehát megugyanítható a negatív érzelmek.
Ja.
Ugye, tehát ezért, ugye, hogy a tudatunk tisztaságát, ugye a negatív érzelmek megjelenése elnyékolja
el. Ja. Ez így van. Tehát ez
tudat alatt működik, folyamatosan.
Igen. Így van, így van. És ugye az egész világ, nem csak mi. Tehát az öt erő az nem csak a testünkben van, az egy folyamatos, folytonos. Egy folytonosság. Jó? Ja? Hát azt mondom, az én testem. Most mi az én különbség az én testem és azt körülvévő levegő között? Mi? Hol van a, hogy mondjam, lényegi különbség? A határ. Hol a lényegi határ? Ugye tudjuk jól, hogy a levegő, ami körülveszi a testet, az öt erőről beszélünk, abból egyik a levegő. Nem? Tehát nem mondhatjuk azt, hogy igen, a testemben az öt erő, az elválik a környezetben lévő öt erőtől. Hát hol válik el? Hát körülvesz bennünket a levegő, meg a tér, meg a hőmérséklet van ugye a szobában. Ja, azt, hogyha elzárom a fűtést, akkor mindjárt érzitek, ugye, hogy van hőmérséklet. A hőmérséklet hiányát érezzük, ugye. Hát a meleg itt van, ugye, a hőmérséklet itt van. Minden itt van. Ülünk a földön, ülünk, ugye. Tehát az öt erő az egy olyan folytonosság, ami nem lehet szétvágni, nem lehet elvágni. Azt mondjuk, hogy a világűr, hát ott is ott a tér. És mondjuk a manapság már a tudósok tudják, hogy sokkal több minden van ott, mint csak üres tér. Ugye, meg ezt régen is tudták, ugye éterről beszéltek, meg hasonló dolgokról a régi mesterek, ugye. Tehát az egy folytonosság, az öt erő egy folytonosság. És csak a mi tudatunk szelektál, hogy na most ebből az öt erőből, ami az egész világegyetemet betölti, és működik az egész világegyetemben, ugye, abból mit tartok én önmagamnak? Ez csak a mi tudatunk szelekciója, semmi más. Nem? Nem így van? Nem? Nem így van? Így van? De ez borzasztó egyszerű dolgok. Csak nem így gondolkozunk, mert mi dologi gondolkodásra hozzoktunk, és az azt az egészet megöli. Megöli. Orosz egyszerű dolog. Még hogyha energiába gondolkodunk, ugyanott vagyunk. De nem energiában, most ugye gondolkozhatnánk energiában, vagy információban, még jobb lenne, ha információban gondolkoznánk, mint ahogy ugye az már lehetséges manapság, megvan hozzá minden, csak nagyon kevés embernek jut el a szürke állományáig, ugye? Pedig megvan hozzá minden, ugye, hogy akár energiában, akár információban gondolkozzunk, de mi szépen be vagyunk súlykolva ebbe a dologi gondolkodásba, és belebetegszünk. Ebbe betegszünk bele. Ja. Pedig igazából semmi okunk nincs arra, hogy így gondolkozzunk, manapság már, ugye, mert megvannak a lehetőségek, hogy ennél sokkal okosabban gondolkozzunk. Akár ugye a mai tudomány szerint is, de ugye hogy a klasszikus gondolkodás azt mondjuk, hogy öt erő, nagyon jól működő dolog. Ugye öt elemnek is hívják, öt elem inkább a külső környezetben megmutatkozó öt erő, de öt erő az öt energia, ugye az öt energia, ami mindenhol működik. Aztán ennek ugye ezek jelképekben vannak foglalva, azt mondjuk, hogy föld, víz, tűz, stb. Ugye ezek igazából jelképek, jelképes megnevezések. Nyilván sokkal többet jelent mindegyik, mint maga a szó. Tehát nem, a föld nem csak földet jelent, és így tovább. Ja. És akkor ez megjelenik mindenhol, mindenhol. Ugye a kozmoszban megjelenik, ott van az öt erő, akkor a földünkön, a környezetben, testünkben, a tudatunkban, annak a különböző szintjei, mindenhol ott az öt erő. Ja, és végső soron az öt erőnek a eszenciája, ugye az öt energia, amit ugye megjelenik, mint öt szín, megjelenik, mint öt alapvető jelkép, ugye ez az öt bölcsesség, és az öt bölcsesség, az pedig már akkor értjük, hogy ja, az öt bölcsesség, hát az a tudat. És akkor az végső soron egy és oszthatatlan bölcsesség, ez az, ami, ugye, amiről beszéltünk, hogy a halál közeli élményben az emberek ugye ezt egy része ugye ezt megtapasztalja, mint egy ilyen szuper jelenlétet, amiben feloldódnak. Ja? Tehát egy nagyon egyszerű, nagyon egyszerű és jól átlátható rendszer ez. Csak ugye mi nem ehhez vagyunk szokva. Nem ehhez vagyunk szokva. És az oké lenne, hogy nem ehhez vagyunk, ha nem lenne ebből probléma. De sajnos ebből jön sok probléma, hogy nem ehhez vagyunk szokva. Ja, ebből jönnek a betegségek, ebből jön a minden probléma. A háborúk ebből jönnek, minden ebből jön. A rossz gyerekek is ebből lesznek. Ez itt csak jó gyerekek vannak. A jó gyerek az alvó gyerek. Igen?
Azt szeretném megkérdezni, hogy a kozmológiában ezt úgy értem, hogy igazából nincs anyagenergia, hanem csak a vegyület. De amit mondtál az információ elméletről, hogy lehet úgy is, tehát érkezhet a tiszta fénybe úgy is információ, hogy nincs megvalósulás, nincs dolog. Tehát az egy ilyen ömlesztett struktúrálatlan információ, vagy hogy? Tehát a világegyetem leírása, az, amit mi képzeljük, annak a szerkezet, az is egyfajta információ.
Igen. És
ez is megszűnik? Vagy ez is ugyanúgy vetített? Ez a mi karmáknak egy vetülete?
Most
ha visszavezetjük a tiszta fényre, hogy akkor...
Hogy a tiszta fény a mi karmánk vetülete?
Nem, hanem a tiszta fényre rávetítjük a mi karmákat, és abból kialakul a különböző anyag, meg energia, meg minden, tehát a világ. De az információ, ami ezt az univerzum, tehát az információban levő univerzum, tehát az univerzumban levő információ.
Igen, igen.
Az is ugyanúgy tünemény? Tehát maga ennek a struktúrának a leírása az is egy tünemény, az az információ egy része. Tehát az is egy képzelt világ. egy alkotó eleme, esetünkben az információ, nem az anyag vagy az energia? Vagy az a tiszta fénynek van valami alap ömlesztett, hogy is mondjam, információ?
Ezt egyszerű ezt megérteni, csak kicsit vissza kell menni a történetünkben. Ugye a tibeti halottas könyv, mire gondoljunk, ugye az leírja az egész folyamatot, hogy mit, hogyan van a tudat, ja, és a tiszta fény, igaz? Tehát ugye azt mondjuk, hogy meghal valaki, ja, és akkor attól függően, hogy neki mennyire tiszta a tudata, attól függően ugye megtapasztalja a tiszta fényt, vagy a tudat belső ragyogását, megtapasztalja, vagy mint egy nagyon komoly élményt, ugye, és akkor feloldódik, stb. Vagy pedig csak egy villanás, és azt már nincs is, tehát igazából észre se veszi olyan gyorsan, de ott van, csak ő neki annyira ugye zavart a tudata, hogy észre se veszi. Ja? Észre se veszi. Ja. Tehát ez olyasmi, mint amikor az ember, nem tudom én, vizsgázni fog, és iszonyatos stressz van benne, akkor még a lányokat se veszi észre a villamoson, igaz? Mikor megy vizsgázni, akkor gyönyörű lányok ott hemzsegnek a villamoson, és észre se veszi őket, mert annyira rá van kattanva erre a vizsga, hogy ilyen lázra, ugye? Na hát ehhez hasonlóan, ugye a tudat ugye elsötétül, ami a zavaros állapotban van, stresszes állapotban van, és hiába jön a tiszta világosság, fölvillan, de észre se vesszük, mintha ott se lenne. Ja. Nos, lényeg az, hogy ugye megjelenik a tiszta világosság, ezt akarom mondani, független attól, hogy hogyan, mennyire észleljük, megjelenik, és utána ebből a, tehát végül is az történik, hogy az egész világunk, ez, most élünk, most ez az életünk. Tehát ez az, ennek az életünknek az egész világa leegyszerűsödik erre a tiszta fényre. Ja? Tehát az olyan, mint hogyha azt mondjuk, hogy vetítőgép, kivesszük a filmet, és akkor csak a fény van. Igaz? Tehát leegyszerűsödik a tudat tiszta ragyogására az egész. Ja? De a következő pillanatban ez elkezd fölépülni újra. Magától. Egyszerűen, mert a tudatban nagyon erős ez a szokás, hogy ezt föl kell építeni. Ez nagyon erős szokás. És akkor a tudat elkezdi ezt újra fölépíteni. És akkor megjelenik először az öt fény, ez az öt színű fény, egymás után megjelenik az öt fény, és akkor utána az bonyolódik tovább, és akkor mi történik? Utána ugye jönnek vissza a régi karmák, mert a karmák ugye azok nem halnak meg velünk, és a karmikus információk ugye elkezdik programozni ugye a tudatot arra, hogy egyre konkrétabb valóság alakuljon ki, mert ehhez vagyunk szokva. Ja? Tehát fölépül egy iszonyatos masszív információs struktúra a tudatban, ja? És ennek megfelelően azután, ugye, még testet is találunk. Ja? Tehát vagy fizikai testet, vagy pedig szellemtestet. Ja? Tehát ezt úgy hívják, hogy az irodalomban, hogy belépünk a születés egyik kapuján. Tehát hat világról, hat lehetőség, hat kapu van nyitva, ugye ismerjük, ugye hat kapu van nyitva, és a születés egyik kapuján belépünk. Most, ha mi belépünk például a pokol kapuján, ja, pokol kapuján, akkor ott nem lesz nap, nem lesz hold, igazából föld meg ég sem lesz, hanem ott iszonyatos zavaros képzetek vannak, ott igazából csak forróság van, vagy pedig jéghideg fagy van. Ez az egész világunk. Ja? Most nincs olyan, hogy nap, hold, meg kozmosz, meg bolygók, meg semmi nincs. A tudat annyira stresszes állapotban, annyira összezavarott állapotban van, hogy ennyit teremt, egy iszonyatos, lángoló, izzó környezetet teremt, amiben borzalmasan szenved, vagy pedig iszonyatosan jéghideg környezetet, amiben ugyanúgy iszonyatosan szenved. Ennyi a világa. Ennyi az ő világa. Ja? Aztán még ebbe teremthet különböző rém figurákat, akik jönnek, és őt még gyötrik, és kínozzák, és ütik, verik, és szétszabdalják, és stb. Tehát ennyi az ő világa. Tehát amikor viszont valaki belép az embervilágba, vagy az állatvilágba, ahol mind a két helyen ugye fizikai testet épít föl az ő karmája, ugye, tehát a fizikai testet és fizikai hozzátartozó fizikai világot épít fel az ő karmája, ugye, a beprogramozott információk alapján, ugye, ezt építi föl, akkor tapasztaljuk ezt, amit úgy hívunk, hogy kozmosz, ugye a, nem tudom én, a világmindenség, akkor a bolygók, akkor azon belül itt a Föld, stb. Tehát az itt jelenik meg, az embervilágban. Állatvilágban is, ugye ott is megjelenik. Tehát amikor fizikai test van, ember állatvilágban ez megjelenik. Ugye az állatoknál nyilván másképp, az embereknél az, amit így ismerünk nagyjából. Ja? Tehát ez a lényeg, ez fontos. Hát ugye a tudat, amikor meghaltunk, akkor teljesen leegyszerűsödik a tiszta belső ragyogására. Ja? Tehát az a struktúra, az föloldódik, igaz csak egy pillanatra, de mivel az előző élet struktúrája, információ struktúrája olyan erős, az újraépül később. Újraépül.
Benne van az információ, ugyanúgy
a... Csak benne van az információ.
Csak a kész... Tehát amikor a nirvána van, akkor a készletés nincs meg, hogy meglétes... Tehát amikor a nirvána, amikor megvilágosodik a tudat, akkor igen, csak úgymond a készletés marad el? Tehát, hogy nem akar karmikus képeket képezni? Tehát amikor valaki megvilágosul, akkor neki ugyebár ugyanúgy megvan a tiszta tudat, és az elmében megmaradnak ezek a lenyomatok, csak a készletés szűnik meg?
Nem, megszűnik a karma. Vége a karma, nincsenek lenyomatok, vége, finito.
Tehát az információ egyelőtt...
Hey do, ahogy a svédek mondják, hey do. Ja? Tehát az föloldódik. Föloldódik, egy teljesen más tudatállapot van. Ugye? A megvilágosult állapotban, teljesen más tudatállapot van. Az a tiszta fény, amikor is minden föloldódott. Tehát amikor föloldódik a halál pillanatában, akkor ott nincs karma, de a karmának van egyfajta lendülete. Ja? És akkor az újra fölépül, de abban a pillanatban nincs. Tehát a karmát az álomhoz lehet hasonlítani. Ugye mi beszélünk ugye a végső valóságról és a álvalóságról, látszatvalóságról, vagy a relatív valóságról. Ja? A karma csak a relatív valóság szintjén működik. Ez úgy kell elképzelni, mint az álom. Tehát az álom az csak alvás közben működik. Amikor fölébredünk, akkor az álom többé nem működik. Igaz? Vége. Tehát ugyanígy, tehát fölébredünk az álomból, és akkor látjuk, hogy ez csak álom volt, vége. Úgy, ahogy van vége. Akármit álmodtunk, kijöttünk belőle, többé nem bánt bennünket az álom. Nem fog bennünket az álom, igaz? Hát ugyanígy van a karma is. Akkor fölébredünk a látszatvalóság ugye, kényszeréből, ugye a kényszerű kör világából, ugye a kényszer körének világából. Abban a pillanatban nincs többé karma. Karma vége, finito. Nincs karma. Ez egy teljesen más tudatállapot van. Amikor mindez feloldódott, nincs többé, nincs karma. Más van, teljesen más van, van a bodhicitta van helyette. Az a tudat, a megvilágosult tudat belső ragyogásának a struktúrája fölépül, tehát egy teljesen új információs struktúra épül föl. Ja? A bodhicitta, ez a megvilágosult tudat. Tehát a megvilágosult tudat az nem egy homogén semmi, ja? hanem az a végtelen szeretet és együttérzés és bölcsesség energiájának, vagy a építménye, tehát fölépül. De a bodhisattva az egy teljesen más világban él, mint a kényszerű létkörének utazója. Ja? A különbség csak annyi, hogy ugye a kényszerű létkörén belül egy elferdülésről van szó, elszennyeződésről, ja? Tehát egyfajta romlásról van szó. Ja? Tehát ott van a tiszta fény, de annak egy elromlott, egy elferdült működése, ugye, hozza létre a kényszerű létkörét, de ugyanúgy a tudat tiszta fényéből épül föl a megvilágosulás világa, de ott nincs elferdülés. Ott a fény természetének megfelelően épül föl az a struktúra. Ja? Itt pedig nem a fény természetének megfelelően, hanem itt van egy, hát mint a számítógépben, egy kis-kis vírus, a kicsi vírus, és akkor aztán minden összegabajodik, lefagy, összegabajodik. Ami jó volt, az most rossz, ami ezért kellemes volt, az iszonyatosan irritálóvá válik, ja? És akkor semmi nem működik, és az ember csak ül, és legjobb esetben káromkodik. Ja? Tehát ez a vírus, tehát a vírusos állapot az a szamszára, és amikor nincs vírus, akkor pedig az ember ugye boldogan, hogy számolja a pénzét a számítógépén. Boldogan fölkeresi a bankfiókját, és jön a vírus, és akkor elkezdenek a számok ugrálni, és akkor az ember kétségbe esik. Pánikba esik, hogy most mi lesz az én pénzemmel. Pedig csak a vírus kacakol. Ja, érthető ez így, vagy?
Igen, de ilyen minden.
Tehát ez a fontos, hogy ez, hogy a, van ez, hogy a, ugye belépünk a születés különböző kapuin, és a különböző világokban teljesen más a tapasztalás. Érted? Tehát hogy egy pokol világ nem ebben a világban van. Nem. Egész más. A tudatnak egy teljesen más működés módjában él, aki a pokolban, vagy akár az istenek világában, vagy akár a más, tehát ahol nincs fizikai test. Teljesen más. Kapcsolat lehet, de egész más, mégis egész más.
Igen, az volt az érdekes, hogy a Buddha, amikor megvilágosodott, visszalátta az előző életeit.
Igen.
És onnan merítette, úgymond a tanításnak a módszertanát, hogy látta, hogy ő maga, hogy miért mutatja meg. Tehát ilyen szempontból az én fejemben úgy élt, hogy az információ megmarad, csak amit mondtam, hogy a karma megszűnése által az a számszerikus késztetés, de maga az információ az megmarad, hogy az eddigi megélt életeit látja, és annak az információ halmaza, az a birtokában marad a megvilágosult tudatnak. Tehát, hogy ilyen szempontból az információ nem vész el.
Ja, ilyen értelemben. Ja. Igen. Persze, az információ megmarad, de nem mint karmikus lenyomatok, hanem ezek ugye a Buddha azt mondják, hogy úgy látja a múltat, jelent és a jövőt, mint ahogy mi látjuk a vonalakat a tenyerünkben. Ja? Tehát itt és most az egészet látja, egyszerre látja, hogy ez hogy van, hogy nincs. Hogy lehet egyszerre látni az egész múltat, meg az egész jövőt, el sem tudjuk képzelni. Hát pont ezért van ez a leírás, hogy álljon meg az eszünk már egy pillanatra. Ja? Hogy vannak dolgok, amiket nem lehet, hogy hívják, föltörni puszta, okos kombinációval. Nem lehet föltörni. Tehát ugye a Buddha ilyen, hogy a három világ itt van, három idő itt van a tenyerében, és az egész tér, az összes életére emlékszik. Hát mi az, hogy összes életére emlékszik? Azt sem emlékszem, hogy ma hányszor voltam WC-n. Arra sem emlékszem, hát pedig még délelőtt van, ugye? Illetve már nincs. Jó? Jó. Tehát mondhatjuk, hogy az információ megmarad, de, de ugye az, az nem karma. Az nem karma. Nem karma. Nem karma. Mert ugye azt a Buddha hogy látja a saját élet előző életét, az első tudjuk képzelni, hogy hogy látja. El tudjuk? Hát első tudjuk képzelni. Van ez a tibeti jógik című film, ott az egyik láma mondja ezt, hogy mondja, meg szokták kérdezni, hogy emlékszem-e előző életeimre. Azt mondja, hát én emlékszem az összes előző életemre, de ha ezt mondom valakinek, akkor, akkor úgyse hiszi el, mert el se tudja képzelni. Úgyhogy azért azt szoktam mondani, hogy hát amikor gyerek voltam, akkor, akkor az előző életemre még emlékeztem. De aztán az úgy elmúlt. Jó? És akkor azt az emberek úgy megérti. Aha, amit kisgyerek korában még, mert az még olyan közel volt, még emlékeztem, aztán már elfelejtette. És azt mondja, de hát én emlékszem az összes életemre. Ezt mondom, akkor, akkor azt abszolút nem értik. Nem tudnak rákapcsolódni az emberek. Semmi módon. Hát, és nem is lehet. Hát, hogy lehet rákapcsolódni erre? Ja. Ilyen, tudat ilyen. Ja, van még valaki mondani? Igen?
Hát én két kérdés jutott eszembe így a pokorról, ahogy beszéltünk, hogyha ott vagyunk ebben a létállapotban, és eszünkbe jut, hogy ez a tudatjátéka, akkor megszabadulhatunk? Tehát jól értelmezem, hogy ez is lehetséges?
Hát ha akkor eszünkbe jut, akkor
ha,
persze.
Vagy létezik, hogy ön eszünkbe jusson ott, vagy annyira beszűkülünk, hogy kizár dolog, hogy eszünkbe juthasson?
Hát hogyha nem kizár dolog, egyáltalán nem kizár dolog. Tehát a lehetőség ott van. Lehetőség ott van. A lehetőség ott van, mert a tudat természete ott van. Hát, valaki emlékezni tud erre egy pillanat.
Én is
sőt, azt mondják, hogy csak egy pillanatra is emlékszik, már mondom,
hogy jól értelmeztem, hogy ilyen létezik.
Ja.
Akkor, és a másik kérdésem meg az, hogy mikor ezeket a gyógyító fényeket behívjuk, és akkor ugye a szilárd, mint például egy ház, vagy bármilyen tárgy, annak a struktúrája ugye szilárd, és hogyha oda fényt képzelünk, akkor elképzelhető az is tisztul velünk, tehát mint tárgy is.
Persze, lehet tisztítani így a környezetet
erre
is. Hogy nem, hogy
egy házat, ha az ember meg akar tisztítani, és akkor...
Persze, hát ez benne van itt is a meditációban, azt mondjuk, hogy megtanul a környezetünk.
Tehát igen, az, a sőt, környezet része a meditációban. Hogy az ennyire sűrű struktúrák is képesek ebben a meditációban meg.
Persze, persze, hát ez mind a mi tudatunknak a zavaros, hogy hívják, a információ struktúrája, amit mi úgy hívunk, hogy ház.
Igen, mert nekem úgy eszembe jutott, hogy egy ilyen kis vízpalotán...
Persze, hogyne.
Hogy azzal át tudjuk alakítani a rossz energiákat, vagy esetleg kötődéseket, ami...
Persze, hogyne. Abszolút, abszolút. Hát ez gyakorlat, ez gyakorlat. Hát a házak, környezetek megtisztítása, megáldása, stb. Gyakorlat. Ez élő gyakorlat. Dolgok, tárgyak, mindennek a megáldása, megtisztítása, gyógyítása, stb. Ez itt általános gyakorlat. Ja. Ja. Nos, akkor más kérdés. Tessék?
Én is eljutottam egy ilyen törhetetlenségig egy-két hete, hát ha másnak is esetleg egy hasznos meditáció lehet, vagy nem tudom, de azon gondolkoztam, hogy tanításban ugye hallhattuk már, hogy az életeink száma végtelen, illetve hogy minden lópatányi helyen jártunk már itt a Földön is, meg esetleg ugye máshol is. És akkor azon gondolkoztam, hogy azt is hallottuk már, hogy a lineáris időt az ő is a mi tudatunk teremti, de akkor ez azt jelenti, hogy ha kivesszük ezt a linearitást ebből, hogy most is végül is ott vagyunk mindenhol, és hogy most is ugye ezekben az életekben is akár jelen vagyunk, de nyilván ez egy logikailag megint csak azt hiszem, hogy nem megközelíthető dolog, de hogy ez valami fajta ilyen párhuzamosságra vezetett engem, vagy ilyesmi, hogy most ebből milyen kérdésem születhetne, amit most feltehetnék, az egy jó kérdés, lehet, hogy lehetne erről valami jót kérdezni, most hasznos lenne, hogyha arra kapcsolatban.
Akkor találjunk ki valami jót.
De
azt hiszem, hogy most megelégszem csak azzal, hogy ezt így megoszthattam.
Hát a kérdés csak ugye az, hogy ha ugye azt mondjuk, hogy nem vagyok Buda, akkor fölvállaltam a lineáris időt és a háromdimenziós teret. Ha azt mondom, hogy Buda vagyok, akkor föloldottam a lineáris időt és a háromdimenziós teret. Ja? Ez a kérdés. Most, hogyha Buda vagyok, akkor mindenütt jelen vagyok. Most is. Ha nem vagyok Buda, akkor pedig itt ülök. Szorongok a kis nadrágom.
És nyom a cipzár.
Ja. Ez az egy dolog. Most, mivel, hogy ugye most jelenleg Budák is vagyunk, meg nem is, lehet választani. Ja. Karmapa mondta, hogy a különbség köztem és köztetek csak annyi, hogy én tudom, hogy ti mind Buddák vagytok. Ja? Ennyi. Csak. Tessék?
Akkor karmapának miért kellett tanítania?
Mi kell tanítani? Azért, mert mi kérjük tőle a tanítást. Ha mi nem kérnénk, akkor nem tanítana. Hogy?
Mi Buddhák vagyunk, akkor nem kell tanítani.
De mi kérjük? Mi kérjük? Most ha valaki kér egy Buddhát tanítani, ő nem mond nemet. Még akkor sem, hogy egy Buda kéri a tanítást. Ha nem kérjük, akkor nem tanít. Ez egy nagyon fontos rész. Ugye Buda maga, amikor megvilágosodott, akkor ugye 7 hétig volt a Bodhgayába. Ugye megvilágosodott a fa alatt, és akkor ma is megvannak a pontok, pontosan, hogy utána egy hétig itt meditált, a fa közvetlen közelében, egy hétig itt meditált, és akkor ezen meditált, aztán átment erre a helyre, akkor ott azon meditált, tehát megvannak a különböző helyek. 7 hétig meditált, még a megvilágosodása után, különböző módokon. És egyáltalán eszébe se jutott, hogy ő tanítson. Hanem azután közben voltak itt találkozások, jöttek, találkoztak vele különböző emberek, de végül azután ugye Bráma és Indra, két isten, ugye észlelte Buddha megvilágosodását, és akkor eljöttek hozzá, és ők kérték, hogy tanítson. Ők kérték, hogy Buddha, akkor Buddha megvilágosodott, látta, hogy mindenki Buddha. Buddha minek tanítsa a többi Buddhát. De akkor jött Bráma és Indra, és elmagyarázták Buddhának, hogy nem mindenki Buddha. Nem hisszük, hogy Buddhák vagyunk, és szükségünk van a tanítására. Hát ők maguk sem, ugye Indra és Bráma, ők sem megvilágosultak. Tehát ők maguk is kérték, ugye az istenek nevében, emberek nevében kérték, hogy tanítson Buddha. Ja? És ezután kezdett csak Buddha tanítani. És mindig úgy, hogy valaki konkrétan kérte a tanítást. És ma is így van a buddhista mesterek, akkor tanítanak, hogyha kérjük őket rá. Ja? Tehát mindig kérni kell, ez nagyon fontos. Ja? Például a meghatalmazások elején, ugye az ember mindig felajánlja a mandalát, ismeritek. A mandala felajánlás van, a meghatalmazások előtt igazából. Ez a mandala felajánlás egy része egy ilyen, hogy mondjam, folyamatnak, amikor is szertartásosan kérjük a mestert, hogy tanítson. Csak ugye ezt ugye, hogy mondjam, mi nem értjük a szöveget, ugye? Nem értjük a szöveget, és nem tudjuk, hogy miről van szó, de akkor a meghatalmazás előtt mindig van egy fölkérés. Ugyanígy van mindig a tanítások előtt is. Tanítások előtt van egy fölkérés. Ja? Egy fölkérés. És akkor ugye fölajánlást teszünk. Ugye itt a fölajánlás, ott van az oltár, stb. Tehát fölajánlás, és akkor ugye kérés. Ja. Tehát először is, mitől lesz valaki tanító, mitől lesz valaki tanító? Hogy tud. Mit tud? Tud tanítani? Nem attól lesz valaki tanító. Hiába tudsz, hogyha nem kíváncsi rá senki.
Beengedik az iskolába.
Akkor nem vagy tanító.
Beengedik az iskolába.
Hogy?
Beengedik az iskolába.
Beengedik? Nem, hát ugye itt az iskolába a tanító tényleg úgy lesz, hogy kijárja, és akkor hogy ez? Szerződtetik, és akkor beírják, hogy foglalkozás a tanító. De igazából tanító akkor lesz valaki, hogyha... Valakit tanítania kell, igaz? Tehát ha nincsen tanítvány, akkor nincs tanító. Igaz? Nem? Attól lesz valaki tanító, hogy tanít. Nem? Attól lesz tanító, hogy tanít. Tehát nincs kit tanítani, akkor nem tanító. Tehát az első dolog az, hogy valaki kívánja, megnyitja magát a tanítás felé. Én kérem a tanítást, nekem erre szükségem van. És akkor ugye a bodhisattva, mivel a bodhisattva fogadalom, ugye azt megszabja, hogy a kérést nem szabad visszautasítani, és akkor a bodhisattva tanít. Mert kérték. Ha nem kérik, akkor ő nem tanít, akkor eszébe se jut. Ja. Nem azért, mert ő magasról lesajnálja az embereket, hanem azért, mert ő a buddhisattvát, a Buddhát látja mindenkiben. El se tudja képzelni, hogy ezeknek tanításra van szükségük, mert ezek mind Buddhák. És
akkor oda mennek, hogy ja, igen, hát, de hát azért még én csak egy pici-pici bodhisattva vagyok még, nekem azért sokat kell fejlődnöm, én még kérek tanítást. És akkor kap tanítást.
A Karmapa úrtól mi mindannyian kaptunk egy piros vonalat.
Igen.
Ajándékba, ami véderem.
Igen.
Ami megvéd.
Igen.
Ez már a varázslat része, ami védelem.
Igen.
De nem ő kötözte a csuklónkra.
De nem, hogy?
Nem ő kötözte a csuklónkra.
Nem ő kötötte a csomót?
A csuklónkra.
Ja, a csuklónkra.
De mindannyian megkaptuk azt védelem.
Igen, igen, igen.
A piros vonalat tőle.
Igen. Ja, de ő megáldozta a fonalat.
Igen.
Ja.
Az védelem a fonal.
Az védelem. Az védelem.
Az, de alapvetően még nagyobb védelem. Majd a gonosz elleni harcban.
Igen. Az védelem. Ja.
Hát azt legyőzhetett meg például. Akinek olyan jön. Ja. A sötét azon nem lesz
úgy. Hm. Igen, azt úgy is hívják, hogy Szungdű. Tibeti Szungdű az azt jelenti, hogy védőcsomó. Védőcsomó, mert van rajta egy csomó a fonalon. Ja. Fonalon van egy csomó, és az egy védőcsomó, és azt hordjuk a testünkön valahol, kalcsuklón, vagy a karunkon, vagy Tukba Künli egész máshova rakta. Nos, akkor köszönöm nektek ezt a mai délelőttet, és akkor szedjük össze magunkat még egyszer. Egy pillanatra helyezzük a tudatot a természetes ragyogása és nyugalma állapotába. És a mai délelőtt meditációjainak a érdemét és a dharma foglalkozás érdemeit, szeretet és bölcsesség energiáit tegyük közkincsé, osszuk meg az összes lényel, hogy ezáltal érjen véget minden szenvedés, gyógyuljanak meg a betegek, érjenek véget a háborúk, és a hat világ szenvedése mind szűnjön meg, és az összes lény ébredjen föl, és tapasztalja meg a tökéletes fölébredettség állapotát, ami túl van minden szenvedésen.